Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az Európai Unió tagállama, és senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unióban sem állhat háborúban, jelentette ki Orbán Viktor napi rendelőt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az EU-t nem szabad háborús célokra használni, amíg akár csak egyetlen ország ellenzi azt. Nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem, mert attól tartunk, hogy a háború is betenné azzal a lábát az Unióba, mondta. Emlékeztetett, nyáron foglalkozni kellett az energiabiztonsággal is, mert támadások érték a barátságkőolajvezetéket. A kormányfő arról is beszélt, nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben, mert nem voltak hozzá elegen. Ez azt jelenti, hogy 2027-től Magyarországra erőszakolnák azt, de nem fogadjuk el és nem is hajtjuk végre. Véleménye szerint a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen, a következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni, de az EU jelenlegi szerkezete szerinte alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. Nem is várunk erre, Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett, ennek része az adócsökkentés is, több pénz marad a családoknál. Az otthon start a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a magyar középosztály kiszélesítése. Brüsszel olyan kedvezőtlen vámmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy azt ellensúlyozni kell. A Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki, sorolta Orbán Viktor. Évelején hajtóvadászatot indított a kormány a drogkereskedők ellen, az alaptörvényben is rögzítették ezt. A miniszterelnök szerint azonban még hiányzik néhány büntetőjogi részlet, ezért arra kérte a parlamentet, hogy alkossák meg a hiányzó szabályokat az őszi ülésszakban. Magyarország minden olyan kezdeményezést támogatni fog az ENSZ közgyűlésén, amely közelebb visz a békéhez, és minden olyat elutasít, amely fokozza az eszkaláció veszélyét, mert teljesen reális harmadik világháborús kockázattal nézünk ma szembe. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy a résztvevő országok megpróbálják majd a mostani hetet arra felhasználni, hogy tegyenek egy nagy lépést az ukrajnai béketeremtés felé, miután az elmúlt hónapok a biztató fejlemények ellenére sem vezettek eredményre. Az ENSZ közgyűlésének keretében is téma lesz a családi alapú magyarországi adóforradalom, az ugyanis olyasféle világszenzáció, amelyre mindenhol odafigyelnek, jelentette ki a tárcavezető. Szijjártó Péter arról számolt be, Magyarország és Törökország közös eseményt rendez, amellyel kifejezetten a családokra fognak fókuszálni, amire szavai szerint nagy szükség van, mert a családot, mint intézményt nagyon durva támadás sorozat éri a nemzetközi extrém liberális mainstream részéről, fogalmazott. Fontosnak nevezte, hogy a gyermekvállalás ne hozza anyagilag hátrányosabb helyzetbe a családokat. A Mavir energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet, a sorban a biomassa, biogáz, a szél, a víz, a hulladék és a földhő következik. A hazai naperőművek kapacitása nyáron ért el a 8 gigawattot, a háztartási napelemek darabszáma tavasszal haladta meg a 300 ezret, tudatták. Ismét megszervezi az elsősegélynyújtási ismeretek, a légutat veszélyeztető állapotok és az anafilaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat. November 6-áig mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Megbénították az olaszországi városok működését a palesztin nép iránti szolidaritásból rendezett tüntetések, amelyek Milánóban utcai összecsapásokba torkolottak a felvonulók és a rendőrök között, de más városokban is voltak atrocitások. A több mint 80 városban majdnem egy időben zajló megmozdulásokon az Izraellel való diplomáciai és gazdasági kapcsolatok megszakítását is követelték a római kormánytól. Zsaroló vírus áll azon pénteki kibertámadás mögött, amely még most is fennakadásokat okoz több európai repülőtér utasfelvételi rendszerében, között az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség. Érintett a brüsszeli, a berlini, a londoni és a dublini reptér is. 95 éves korában meghalt Sajdik Ferenc, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar grafikus és karikaturista. Életműve meghatározó volt a magyar grafika és karikatúra területén, olyan ikonikus figurákat alkotott meg, mint Pompon, Gombóc Artúr, a Nagy Hohohorgász szereplői például. Munkásságát számos díjjal elismerték. Végül az időjárásról. Nyugat felől érkezik majd a hidegfront, a Duna vonaláig már borult esős őszi idő lesz, attól keletre pedig még marad a nyár, egyelőre csapadék nélkül és élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22, keleten még 30-31 fok lesz. Híreinket hallották.
És szól a vabadabada, vabadabada, kis titkom kabaladala, kabaladala, nézlek és beszaladom, beszaladom, képbe egy elkószált gondolat, hogy merre jár.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának első részét Schmidt Zoltán olvassa fel.
Csellisták. Ebéd óta már harmadjára játszottuk a keresztapa zenéjét, úgyhogy szemügyre vettem a piaczán üldögélő turistákat, hogy felmérjem, mennyien lehetnek azok, akik már az előző alkalommal is ott voltak. Az embereket nem igen zavarja, ha az egyik kedvenc számukat többször is hallják. De persze nem szerencsés, ha ez gyakran előfordul, mert akkor gyanakodni kezdenek, azt gondolják, hogy túl szűkös a repertoárunk. Az évnek ebben a szakában nem gond, ha időnként megismétlünk egy-egy számot. Az őszi szelek első néhány fuvallata és a kávé hajmeresztően magas ára tesz róla, hogy a hallgatóság folyamatosan cserélődjön. Minden esetre ez volt az oka annak, hogy épp végignéztem a Piazzán ülőkön, és ekkor vettem észre Tibort. A karját lengette, és először azt hittem, hogy nekünk integet, de aztán láttam, hogy a pincér figyelmét igyekszik felhívni magára. Idősebbnek tűnt, testesebbnek, de azért rögtön megismertem. Könyökömmel megbögtem Fábiánt, a mellettem ülő harmonikásunkat, és a fiatalember felé biccentve jeleztem neki, mert egyik kezemet sem vehettem le a szaxofonomról, hogy odamutassak. Csak ebben a pillanatban a többieken körbepillantva ébredtem rá, hogy már csupán mi maradtunk. Fábián és jó magam abból a zenekarból, amellyel azon a bizonyos nyáron megismertük Tibort. Persze azóta már 7 év telt el, mégis megdöbbentem. Akikkel az ember nap mint nap együtt zenél, azokra egy idő után már majdhogy nem családtagokként gondol. A zenésztársai, mintha a fivérei lennének. És ha időről időre valaki tovább lép, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy majd tartja velünk a kapcsolatot. Küld egy-egy képeslapot Velencéből, Londonból, vagy ahová sodorta az élet. Esetleg akár egy-egy polaroid fotót az új zenekaráról, mintha csak a szülőfalujába írna haza. Ezért az efféle pillanatok fájóan emlékeztetnek minket arra, milyen gyorsan változnak a dolgok. Mai Kebel barátainkból holnapra messzibe szakadt idegenek lesznek, akik a keresztapa zenéjét vagy a hullóleveleket játsszák szerte Európában, tereken és kávézókban, ahová mi magunk sosem jutunk el. Amikor a szám végére értünk, Fábián sötét pillantást vetett rám. Bosszantotta, hogy épp a kiemelt futam a kellős közepén bögtem meg. Ami valójában nem szóló ugyan, de egyike azoknak a ritka részeknek, amikor a hegedű és a klarinét elhallgat. Én a háttérben csupán halk hangokat csalok elő a szaxofonból, így a dallamot egyedül ő viszi tovább a tangó harmonikával. Magyarázatképp egyenesen Tiborra mutattam, aki már a kávéját kavargatta az egyik napernyő alatt. Ám Fábián, mintha már elfelejtette volna egykori társunkat. Végül aztán megszólalt. Á, a cselló srác! Vajon még mindig együtt van az amerikai nővel? Dehogy van, feleltem. Hát már nem emlékszel? Annak már akkor vége volt. Fábián vállat vont, a kottája felé fordult, aztán kisvártatva belekezdtünk egy újabb számba. Csalódottan vettem tudomásul, hogy Fábián ennyire közönös, de persze igazából annak idején sem érdekelte különösebben ifjú csellista barátunk. Tudják, ő sosem játszott máshol, csak is bárokban és kávézókban. Nem úgy, mint Giancarlo, az akkori hegedűsünk, vagy Ernesto, aki a nagybőgősünk volt azon a nyáron. Ők mindketten zeneakadémián tanultak, ezért lenyűgözték őket az olyan zenészek, mint Tibor. Talán némi féltékenység is támadt bennük, Tibor magas szintű zenei képzettsége miatt, vagy azért, mert még előtte volt az egész élet. De a védelmükben el kell mondanom, szerintem csupán azt akarták, hogy a szárnyuk alá vehessék a világ Tiborjait, egy ideig pátyolgathassák őket, esetleg felkészítsék őket arra, ami rájuk vár, hogy amikor aztán csalódások érik őket, azokat könnyebben fel tudják dolgozni. Azon a 7 évvel ezelőtti nyáron szokatlan forróság köszöntött be, még itt a városunkban is olyan hőség volt, mint az Adrián. 4 hónapon át játszottunk a szabadban, a kávézó napvédői alatt, a pizzával és az asztalok soraival szemben. És mondhatom, igencsak megizzadtunk a munkában, még úgy is, hogy 2 vagy 3 ventilátor kavarta körülöttünk a levegőt. Jó szezon volt, rengeteg turista vonult át a téren, sok német és osztrák, meg sok belföldi vendég is, akik a kánikula elől a vízpartra menekültek. Ez volt az a nyár, amikor felfigyeltünk az oroszokra. Manapság az ember már ügyet sem vet rájuk, ugyanúgy néznek ki, mint a többi turista. De akkoriban még olyan ritkán bukkantak fel, hogy szinte megbámultuk őket. Furcsa göncöket hordtak, és úgy jöttek-mentek, mint az új diák az iskolában. Amikor először megláttuk Tibort, éppen pihentünk 2 blokk között, iszogattunk és ejtőztünk annál a nagy asztalnál, amelyet a kávézó mindig szabadon tartott nekünk. Tibor nem messze ült, és időről időre felugrott, hogy újra meg újra az árnyékba húzza a csellóját. Nézzétek már, szólalt meg Giancarlo, egy csóró orosz zeneakadémista, és mit csinál? Ide jön a főtérre, és kávéra pazarolja a pénzét. Tényleg bolond, felelte Ernesto, de legalább romantikus bolond. Boldogan éhen hal, csak egész délután itt üldögéhessen a téren. A cingár szőkehajú fiú divatja múlt szemüveget viselt. A jókora keret miatt egészen úgy nézett ki, mint egy panda. minden áldott nap megjelent, és már nem emlékszem pontosan, hogyan is történt, de egy idő múlva már ott ült és beszélgetett velünk a zeneblokkok közötti szünetekben. Olykor pedig, ha az esti fellépésünkkor jelent meg a kávézóban, oda hívtuk az asztalhoz, miután végeztünk, és alkalmanként borral meg korosztinival is megkínáltuk. Hamar megtudtuk, hogy Tibor nem orosz, hanem magyar. Valamint, hogy vélhetőleg idősebb, mint amilyennek hittük, ugyanis előbb Londonban tanult a Királyi Zene Akadémián, majd 2 évet töltött Bécsben, Oleg Petrovics tanítványaként. Az idős maestróval eleinte nem volt könnyű dolga, de aztán beletanult, hogyan kezelje a mester legendás dükkitöréseit, és végül önbizalommal eltelve hagyta maga mögött Bécset. És emellett egy sor meghívást kapott kisebb, de komoly presztízsű koncertterembe szerte Európában. Ám idővel egyre több koncertjét mondták le a szerény érdeklődésre hivatkozva. Így Tibor gyakran kénytelen volt olyan zenét játszani, amit ki nem állhatott. A szállása pedig egyre nehezebben fizethető, és egyre piszkosabb lett. Ezért aztán a városunkban rendezett művészeti és kulturális fesztivál meghívása, melynek köszönhetően azon a nyáron ideérkezett, nagy megkönnyebbülést jelentő előrelépés volt számára. És amikor egy régi barátja a Királyi Zene Akadémiáról felajánlotta neki, hogy ingyen lakhat a csatorna közelében lévő lakásában, Tibor habozás nélkül kapott az alkalmon. Jól érzi magát a városunkban, mesélte nekünk, csak a roppant szerény bevétel okoz neki állandó gondot. Olykor adódott egy-egy fellépés, de akkor már nagyon komolyan el kellett gondolkodnia azon, mihez kezdjen ősztől. Miután már többször is megosztotta velünk ezen aggodalmait, Giancarlo és Ernesto a fejébe vette, hogy mindenképp segítenünk kell a fiún. Így történt, hogy Tibor megismerkedett az amszterdami illetőségű Kaufmann úrral, Giancarlo egy távoli rokonával, akinek jó kapcsolatai voltak a szállodák világával. Ma is jól emlékszem arra az estére. Kora nyári nap volt, Kaufmann úrral, Giancarlóval, Ernestoval, meg a zenekar többi tagjával mind ott ültünk a kávézó hátsó termében, együtt hallgattuk Tibor játékát. Nyilván tisztában volt vele, hogy állás reményében zenél Kaufmann úr előtt, és most az évek távlatából érdekes visszagondolni, mégis milyen lelkesen belement a meghallgatásba. Egyértelműen hálás volt, és lerít róla az öröm, amikor Kaufmann úr megígérte neki, hogy Amsterdamba visszatérve minden tőle telhetőt megtesz majd az érdekében. Jó néhányan mondják, hogy Tibor megváltozott azon a nyáron, mégpedig a hátrányára. Olyan öntelt lett, hogy abból csak kára származhatott, és mindezért az amerikai nő okolható, és talán csak ugyan van ebben igazság. Thank you. Tibor épp aznapi első kávéját kortyolgatta, amikor felfigyelt a nőre. Ebben az órában a piazza még kellemesen hűvös volt. A kávézó felüli vége a délelőtt nagyobb részében árnyékban marad. A köveken még ott csillogott a víz, amivel a köztisztaságiak fellocsolták a teret. Mivel ő maga nem reggelizett, Tibor irigyen figyelte a nőt, aki a szomszédasztalnál egymás után több vegyes gyümölcskoktélt rendelt, majd vélhetőleg valamilyen szeszély folytán, hiszen még 10 óra sem volt, egy tál gőzölt kagylót. Az a bizonytalan benyomása támadt, hogy a nő olykor lopva oda-oda pillant rá, de különösebben nem törődött ezzel. Nagyon csinos, sőt, egyenesen gyönyörű, mesélte nekünk később. De hát legalább 10 vagy 15 évvel idősebb nálam, úgyhogy miért is gondoltam volna, hogy akarhat valamit? Már meg is feledkezett a nőről, és épp indulni készült, hogy visszamenjen a szobájába, és gyakoroljon néhány órát, mielőtt a szomszédja hazamegy ebédelni, és szokás szerint bekapcsolja a rádióját, amikor egyszer csak azt vette észre, hogy a nő ott áll előtte. Széles, ragyogó mosolyjal nézett le a fiúra. A viselkedése azt sugallta, hogy ismerik egymást. Tibort igazából csupán félénk természete tartotta vissza attól, hogy üdvözölje. A nő egyik kezét a vállára tette, mintha Tibornak nem sikerült volna kiállnia egy próbát, mégis bocsánatot nyerne, majd megszólalt. A minap ott voltam a fellépésén, a San Lorenzo-ban. Köszönöm, felelte Tibor, és ahogy kimondta a szót, már is érezte, mennyire butaságnak hangzik. Aztán, mivel a nő továbbra is ragyogó mosolyjal nézett rá, így folytatta. Á, igen, a San Lorenzo templomban. Csak ugyan. Néhány napja tényleg volt ott egy fellépésem. A nő felnevetett, és váratlanul leült a Tiborral szemközti székre. Ezt úgy mondja, mintha mostanában egész sor fellépése lett volna, felelte. A hangjából lehelletnyi gúny érződött ki. Ha így hangzott, akkor nem fogalmaztam elég egyértelműen. Az előadás, amit hallott, az egyetlen fellépésem volt az utóbbi 2 hónapban. Maga még a pályája elején jár, mondta erre a nő. Már az is szép, hogy egyáltalán kapott felkérést. Amúgy pedig sokan eljöttek, hogy meghallgassák. Sokan. Összesen 24-en voltak ott. Délutáni koncert volt, délutáni előadáson ez soknak számít. Jó, nem is panaszkodom, de azt nem mondanám, hogy sokan voltak. Pár turista, akiknek nem akadt jobb dolga. Ó, ne legyen ilyen borulátó. Elvégre én is ott voltam. Én is ezek közé a turisták közé tartozom. Majd ahogy Tibor, aki nem akarta megbántani beszélgetőtársát, fokozatosan elvörösödött, a nő megérintette a karját, és mosolyogva azt mondta. Még a pályája elején jár. Ne aggódjon amiatt, hogy mekkora a közönsége. Nem ezért játszik. Hogyan? Hát miért játszom, ha nem a közönségnek? Nem így értettem. Csupán azt akartam mondani, hogy most a pályája elején nem számít, hogy 20-an hallgatják, vagy 200-an. Megmondja miért? Mert magában megvan, ami kell. Ami kell? Igen, ami kell. Egyértelműen megvan, magában van potenciál. Tibor elfojtotta a torkából kitörni készülő nyers nevetést. Inkább magára neheztelt, mint a nőre, mert azt várta, hogy a géniusz, vagy legalább a tehetség szó hangozzék el, és rögtön rádöbbent, milyen önáltatás volt, hogy erre számított. A nő közben folytatta mondandóját. A pályájának ebben a szakaszában egyelőre csak vár egy bizonyos személyre, aki majd felbukkan és meghallja a játékát. És ez a személy éppenséggel egy olyan előadáson is megjelenhet, mint a keddi volt, akár egy 20 fős közönség soraiban is. 24-en voltak, a szervezőket nem számolva. Akkor 24 fős, mindegy. A lényeg, hogy a létszámos semmit sem számít. Az a bizonyos személy számít. Úgy érti, hogy egy lemeztársaságnál dolgozó ember? Lemeztársaságnál? Ó, nem, nem. Az ilyesmi majd jön magától. Nem, én arra gondolok, akinek köszönhetően majd szárnyra kap. Aki meghallja magát, és ráébred, hogy nem csupán egy újabb jól képzett középszerű zenész. Hogy noha még bábállapotban van, némi segítséggel pillangóvá válhat. Értem, és netán ez a bizonyos személy éppen ön volna? Jaj, hagyja már. Látom ám, hogy maga igen büszke fiatalember, de nem úgy tűnik, mintha egymás sarkát taposnák a mentorok, hogy a többiek elől elhalásszák. Legalábbis hozzám hasonló rangúak biztosan nem. Tiborban ekkor felködlött, hogy talán épp óriási baklövést követel, és alaposan megnézte magának beszélgető társa arcát. A nő korábban levette napszemüvegét, így most tisztán látta az arcát, melynek vonásai alapvetően gyengédek és kedvesek voltak. Mégis megjelent köztük a bosszúság és talán a harag ígérete is. Tibor csak nézte, remélve, hogy egyszer csak felismeri, ám végül kénytelen kelletlen azt mondta. Ne haragudjon, ön esetleg ismert zenész? Eloise McCormack vagyok, közölte a nő mosolyogva és kinyújtotta a kezét. Sajnálatos módon a név semmit nem mondott Tibornak, így dermesztő zavar lett úr rá rajta. Először késztetést érzett, hogy álmélkodást mímeljen, és meg is szólalt. Tényleg? Ez igazán csodálatos. De aztán összeszedte magát, belátva, hogy a színlelés egyfelől becstelenség, másfelől pillanatokon belül kínos lelepleződéshez vezethet. Úgyhogy kihúzta magát, és azt mondta. Miss McCormack, megtiszteltetés számomra, hogy megismerhetem. Nyilván hihetetlen képtelenségnek fogja találni, amit mondok, de nagyon kérem, legyen megértő. Először is a korom miatt, másodszor pedig, mert az egykori keleti blokkban nőttem fel a vasfüggöny mögött. Nagyon sok olyan filmsztár és politikus van, akiknek a neve széles körben közismert nyugaton, de én még most sem tudom, kicsodák valójában. Bocsássa meg tehát, hogy azzal sem igazán vagyok pontosan tisztában, ön kicsoda. Nos, dicséretesen őszinte volt. Az elismerő szavak ellenére a nő látszott, hogy sérti a válasz, és lelkesültsége, mintha már is szerte foszlott volna. Rövid, feszélyezett hallgatás után Tibor megkérdezte. Ön tehát ismert zenész? A nő bólintott, tekintete elrévett a tér fölött. Még egyszer bocsánatot kérem, szólt Tibor. Megtiszteltetés, hogy ilyen hallgató is jelen volt az előadásomon. Megkérdezhetem, milyen hangszeren játszik? Csellón. Válaszolta kurtán a nő. Ahogy maga. Ezért is voltam ott. Még az ilyen szerény előadásoknál sem tudok nemet mondani, mint a magáé. Nem tudok közönyös maradni. Gondolom, ez valamiféle küldetéstudat. Küldetéstudat? Nem tudok rá jobb szót. Azt szeretném, hogy minden csellista jól játszon, hogy gyönyörűen játszanak. Túlságosan gyakori, hogy tévútra keverednek. Elnézést, ez csak ránk csellistákra érti, csak a mi bűnünk az ilyen eltévejedett játék? Vagy ez minden zenészre vonatkozik? Lehetséges, hogy a többi zenészre is. De mivel csellista vagyok, leginkább a csellósokat hallgatom, és amikor hallom, hogy valami félresiklik... Tudja, pár napja észrevettem egy fiatalokból álló zenekart a Museo Civico előcsarnokában. Az emberek csak úgy elsiettek mellettük, nekem viszont meg kellett állnom, hogy meghallgassam őket. No és az az igazság, hogy alig tudtam megtartóztatni magam attól, hogy oda menjek hozzájuk, és megmondjam a magamét. Hamisan játszottak? Nem igazán, de valahogy mégsem volt jó az egész. Egyáltalán nem volt jó. Rendben, belátom, túl sokat várok. Tudom, hogy nem várhatom el mindenkitől, hogy olyan magasra tegye a lécet, mint én. Ezek a fiatalok nyilván még csak akadémisták voltak. Egész eddig egyenes háttal ült, csak most dőlt hátra, és elnézett a gyerekek felé, akik a tér közepén álló szökőkútnál zajongtak, és fröcskölték egymást. Némi hallgatást követően Tibor azt mondta. Talán kedden is ezt a késztetést érezte, hogy oda jöjjön hozzám, és elmondja a javaslatait. A nő rámosolygott, ám a következő pillanatban egyszerre elkomolyodott. Így volt, mondta. Igen, így volt. Mert ahogy magát hallgattam, mintha egykori önmagamat hallottam volna. Ne haragudjon, gorombaságnak fog hangzani, amit mondok. De az az igazság, hogy maga most nem igazán jó úton jár. És miközben a játékát hallgattam, úrrá lett rajtam a vágy, hogy segítsek megtalálni a helyes utat. A lehető leghamarabb. Felhívnám a figyelmét arra, hogy Oleg Petrovics volt a mesterem. Tibor ezt tárgyilagos hangon mondta, aztán csak várta a választ. Meglepetten látta, hogy a nő már-már elmosolyodik, de igyekszik uralkodni a vonásain. Petrovics, igen, mondta. Tudja, Petrovics a maga idejében nagyon is tiszteletreméltó művész volt. Megértem, hogy a tanítványai még most is a zenei élet jelentős alakjának tartják. De ma már sokunk számára a felfogása, az egész megközelítése... A fejét csóválta és széttárta a karját. Majd látva, hogy Tibor a haragtól némán csak mered rá, ismét a karjára tette a kezét. Befejeztem. Nem lett volna szabad ilyeneket mondanom, békén hagyom. Sietve felállt, és ettől Tibor mérge elcsitult. nagyvonalú, jó természetű fiú lévén, ha megharagudott valakire, a sosem tartott sokáig. Egyéb iránt pedig, amit a nő mondott, az egybecsengett az elméje mélyén megbúvó, kényelmetlen vélekedéssel, olyan gondolatokkal, melyeket még önmagának sem mert megfogalmazni. Így aztán, amikor felnézett, az arca leginkább már csak zavarodottságról árulkodott. Nézze, mondta a nő, most biztosan annyira mérges rám, hogy nem tudja mindezt nyugodtan átgondolni. De szeretnék segíteni magának. Ha úgy dönt, hogy meg akarja beszélni velem ezt az egészet, akkor megtalál a szállóban. Ott lakom az Excelsiorban. Az Excelsior városunk legkitűnőbb szállodája, a tér túlsó végében áll, szemben a kávézóval. A nő rámutatott, elmosolyodott, majd elindult a hotel felé. Ahogy Tibor figyelte távolodó alakját, a nő a szökőkút közelében egyszer csak hátrafordult, megriasztva ezzel a galambokat, és visszaintett a fiúnak. Majd ment tovább.
Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának első részét Schmidt Zoltán előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. Budi Mária Magdolna nyomában címmel rendezett konferenciát március 24-én a Veszprémi Érseki Főiskola dísztermében a Veszprémi Érsekség. A konferencián neves előadók, történészek és egyházi személyek osztották meg kutatásaik eredményeit és gondolataikat az azóta már boldogávatott vértanúról. Az előadók között volt Szakács Péter atya, Budi Magdi boldogávatás érseki delegátusa. Most őt hallják.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen sokan vagyunk, akiket érdekel Bódi Magdának az élete és a vértanúsága. Az előadásomnak azt a címet adtam, hogy Bódi Mária Magdolna hívő munkáslány, mert Magdinak a hitéről szeretnék néhány gondolatot mondani. Egy kicsit nehéz volt így gondolni arra, hogy mit adjak elő. Én az elméleti teológiában már nagyon rég foglalkoztam, inkább lelki gyakorlatokat vagy homiliákat szoktam tartani a Bódi Magdiról. Néha egy-egy újságcikk felkérésre válaszolok, de most gondoltam, hogy mivel ez itt a főiskolán egy ilyen félig tudományos, félig népszerűsítő szándékkal szerveződött ez a konferencia, akkor igyekszem néhány teológiai jellegű gondolatot is hozni, de a végén ennek az lesz a lényege, hogy megismerjük, hogy Magdi milyen módon gyakorolta a hitét, és leginkább az, hogy mi is miben tudnánk hasonló módon követni Magdit, vagyis hogy Krisztushoz minél jobban közeledni, ahogy érsek atya is mondta a bevezetőben. Hát néhány idézetet kerestem ki, maga lesz a vértanúság, ha valaki végigolvassa, de nem kell az egészet végigolvasni. Az első, a második vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúciójában van egy rész, ami az általános meghívásunkról beszél, az élet szentségről, és igazából minden tanítványa Jézusnak meg van hívva az élet szentségre, minden különbségtétel nélkül, és hát ezt elmondhatjuk Bódi Magdiról is, aki egy egyszerű, hat elemit végzett munkáslány volt, de elmondhatjuk bármelyikünkről is. A Bibliából egy részt kerestem ki, zsidókhoz írt levél 11. fejezete. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgok létéről van meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Tehát a hitet ők elénk élték, itt Ábrahámnak és másoknak a példáját hozza a zsidókhoz írt levél, és hát Magdira is így tekintünk, mint a hit példaképére, igazából így tudnánk összefoglalni az ő életét, hiszen akikre vértanúként vagy hitvalóként tekintünk, ők mind a Istenbe és Jézus Krisztus vetett hitük alapján lettek példaképeink, és igazából a vértanúság vizsgálatánál is az a fő szempont, hogy megállapítsa az egyházi vizsgálat, hogy az illető hitéért és erkölcsért áldozta az életét. Akik háborúnak voltak az áldozatai, őrejük is tisztelettel tekintünk, mint áldozatokra, vagy minden elhunytra tisztelettel tekintünk, viszont a vértanúknak a tisztelete, ez ennél valamivel többet mond, az, hogy valaki a Krisztusba vetett hitért és Istenért áldozta föl az életét, és ezt vizsgálja igazából az egyházi vizsgálat, hogy ez így történt-e, és ezt mondja ki a végén. A katolikus egyház katekizmusából is egy idézet, ami hivatkozik a Dei Verbumra. Isten végtelen szeretetében barátjaként szólítja meg az embert, hogy befogadja a saját közösségére, és erre a meghívásra adott válasz a hit. Az újszövetségi szentírás a boldogságos Szűz Máriát állítja elénk a hit példájaként, de boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt megkérdeztem előadás előtt Balázs atyád, aki biblikus, hogy hát helyese a 8 boldogság mellett ezeket is boldogságoknak nevezni, és azt mondta, hogy igen. Az egyik ugye az evangélium, Lukács evangélium kezdetén, amikor Mária boldog, mert hit. Tehát itt láthatjuk, hogy a hitnek is van egy boldogsága a Bibliában, és még egy idézetet kerestem ki a János evangéliumból, ez pedig ugye a vége fele található az evangéliumoknak. Jézus azt mondja Tamásnak, hittél, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tehát egy másik ilyen boldogság mondást találunk az evangéliumok végén, amely azokat nevezi boldognak, akik hisznek. Ennyi bibliai és tanítóhivatali megnyilatkozás után most szeretnék néhány dolgot a boldoggáhatási ügymenetről mondani, ez mindenkit szokott érdekelni, különösen is abból a szempontból, hogy ebből mit használhatunk fel, most rám is kérdezték tőlem, hogy hát hogyan lehetne ebből egy doktori munkát írni mondjuk a boldoggáhatási aktákból, meg ilyesmit, és egy diák kérdeztem. A boldoggáhatási ügynek a forrásai, és lehet, hogy nem egészen exakt módon soroltam fel itt, de igazából vannak nyilvános források, amik bárki számára hozzáférhetők, például könyvek. Az Orosz atyának volt az első életrajzi könyve, ezt vett át a Temesi atya, és egy kicsit tökéletesítette, illetve a Galambos plébános. Aztán készültek különböző riportok, publikációk, és voltak szóbeli közlések is, amik elhangoztak, ezek egy része le van írva, más része inkább visszaemlékezés volt. És hát volt a boldoggáhatási vizsgálaton belül ugye tanúkihallgatások és boldoggáhatási aktáknak különböző más részei, amelyek nem nyilvánosak, 50 évig nem hozzáférhetőek, különböző okokból titkosítva vannak. Most ezeken belül, az aktákon belül voltak olyan részek, amelyet különböző szakértők készítettek. Egyik volt a történészi szakvélemény, amit a Kálev professzor úr készített, de rengeteg más történészi anyag volt. Úgy emlékszem, hogy kb. Az egész dokumentáció 4500 oldal volt, és erről Varga Tibor készített egy iratlistát. Annak idején emlékszem, mert azt hiszem 130 oldal volt, úgymond a lista, hogy milyen irataink vannak. Ezen kívül voltak teológiai szakértői anyagok, ezzel kapcsolatban sajnos van egy olyan megjegyzés az egyik dokumentumból, hogy nem szabad nyilvánosságra hozni azt, aki írta őket, ebből kettő van, és ebből a teremben is van olyan teológus, aki ebből írt ilyet. Ezek a Bódi Magdinak a ki nem adott írásainak a teológiai vizsgálatát tartalmazzák, de ezek sajnos nem hozhatók nyilvánosságra. Aztán voltak tanúkihallgatások, ezeket már elvégezték jó részben az első szakaszban, egyrészt Mindszenty Veszprém püspök is végzett ilyeneket, aztán Bánás püspök is, és utána, amikor újra nyitottuk az ügyet, már Férsek úr idejében, akkor újabb tanúkihallgatásokat végeztünk. Ezeknek a, most nem megyek bele a részleteibe, de én itt dolgoztam ebben, mint delegátus bíró, ebben a részben főleg, illetve az egész iratanyagnak a komplex összeállításán és kezelésén, de elsősorban ezeknél a tanúkihallgatásoknál végeztem el a részletes munkát, és itt következőre voltunk kíváncsiak a Isten szolgálójának. Isten szolgálója attól kezdve valaki, hogy elindul az egyházmegyei vizsgálat vagy eljárás. Azért hívják eljárásnak, mert ez egy peres eljárás az egyházon belül, és van benne egy a jogi eljáráson belül egy védelem és egy vád, és végül is ezt az egész iratanyagot nem az érsek dönti el, hanem ő felterjeszti Rómába, és a Szent Atya, aki meghozza ebbe az úgymond perben a végső döntést, de a helyi egyházmegye folytatja le az eljárásnak a nagy részét, és ebben jelentős szerepe van mindig az adott érsekeknek. És itt az eljárásban kérdeztünk a boldoggáhatandó vagy a vizsgálandó személynek a személyiségére, erényeire, jelen esetben a vértanúságára, annak hírére és a vele kapcsolatos tisztelet megnyilvánulásokra. Voltak még helyszíni szemlék is, ezek elsősorban a litérhez, a sírhoz és a vértanúság helyéhez kapcsoló tisztelet nyilvánításoknak a vizsgálatai voltak. Ez szintén ott a delegátusnak volt a feladata. A boldoggáhatási vizsgálatoknak a tárgya, tehát még egyszer Isten szolgálatának élete, erényei és jelen esetben a vértanúsága. Most mondanék néhány kérdést, ezek nem kifejezetten pont a Bódi Magdi ügyből vannak így szó szerint véve, mert ezeket így nem ismertetjük, de általában van ennek szakirodalma, hogy milyen jellegű kérdéssor alapján vizsgáljuk meg azt, hogy valaki tényleg a vértanúság vagy az életszentség útján haladt-e. Először is a tanú, aki általában személyes fültanúja volt az eseményeknek, ismerte Isten szolgálatát, megkérdezzük a személyes adatait, ismereteinek forrását, illetve felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag a saját tapasztalataira támaszkodjon, és az olvasmányait amiket olvasott róla, azokat most tegye félre. A másik, hogy nyilván felhívjuk a figyelmét, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és kizárólag olyan dolgokat mondjon, amiről meg van győződve lelkiismeretében, és tényleg így megtapasztalta. Aztán utána megkérdezzük a illető Isten szolgálójának a családi körülményeiről, mit tud, egészen gyerekkorától az élete, hogy alakult, élete végéig, milyen volt a személyiségének a változása, a lelkéletének alakulása, de ezeket konkrét kérdésekkel. Az én időmben olyan 80 körüli kérdés volt, a bánás időszakban azért 100 körüli kérdés sor volt, tehát nagyon részletesen rákérdezünk dolgokra, és hogyha valami túl általános, akkor még plusz kérdéseket is fel lehet tenni. Most az erényekről kérdezünk ezt követően az életút után, először a belénk öntött erényeket, hit, remény, szeretetet, aztán sarkalatos erényeket, okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség, az evangéliumi tanácsok megvalósulása, tisztaság, szegénység, engedelmesség, az alázatosság erényét külön ki szoktuk emelni, utána az erények gyakorlásának fokára kérdezünk, hogy ez normál fokon, vagy ennél magasabb, akár hősies fokon gyakorolta az illető. Érdeklődünk természet fölötti ajándékokról, csodákról, ima meghallgatásokról, van-e tudomása a tanulnak. A vértanúság vizsgálatánál pedig halálának körülményeiről, temetésének körülményeiről, az életszentség vagy vértanúság híréről, az iránta megnyilvánuló tiszteletről és annak az időbeli változásairól kérdeztünk. Mindennek a vizsgálatnak a végét azt elmondhatom, mert ez a Szentek ügyeinek, dikasztériumának honlapán megtalálható, az pedig a következő, ezt most ők írták, hogy a vértanúság ténye megfelelően bizonyított. Az ex parte persecutoris, vagyis az üldözőknek az oldaláról inódium fidei minősítés, tehát hogy a hit gyűlölete miatt ölték meg Bóri Magdit, és az ex parte szervédei Isten szolgának az oldaláról pedig jól bizonyított, hogy a tisztaságának, tehát az erkölcsének és a hitének a védelmében halt meg. Tehát összefoglalóan az alsó sorba találjuk ebben a dekrétumban is, amit az idén májusban kiadott a dikasztérium, hogy Isten szolgálat Krisztusba és az egyházba vetett hite miatt ölték meg, és ezért tekinthetjük vértanúnak. Még néhány percem van, én néhány kicsit részletesebb kérdést, amit felszokás tenni, ezen a kérdéssoron belül, ezeken a kategóriákon belül, amit elmondtam, ez kifejezetten a hitről, tehát láthatjátok, hogy mennyire részletesen próbálunk a hiten belül is rákérdezni, milyen volt az általános magatartása a katolikus hit vonatkozásában, valóban az Istenbe vetett hite jellemezte, indította mindennapi élet cselekedetei között, komolyan törökedette az életszentségre, vallásos magatartása mögött valóban mély hit húzódott meg, vagy esetleg feltűnés vágy, erre is rá szoktunk kérdezni. Hogyan viszonyult embertársai bűneihez, hitéhez, segítette másokat a hitben, az imádsága milyen volt, hogy tisztelte Istent, az oltári szentséget, a szenteket, imádkozott-e együtt a tanú vele, milyennek látta az ima közben őt, mit tapasztalt az imádságok hatására, buzdított-e másokat is az imádságra. És konkrétan rá szoktunk kérdezni, hogy vannak-e hiányosságok a hitében, a hitének gyakorlásában Isten szolgálójának, amire a tanú felfigyelt, illetve, hogy valóban megvan erről a győződ, vagy tényleg a hitéért áldozta az életét, vagy valamilyen más magyarázatot adna inkább a halálának, és van-e olyan értesülés, ami kifejezetten ellenkezik azzal, hogy ő vértanú volt, ezt is megkérdezzük. Hát nagyjából ezek a kategóriák van a kérdéseken belül, és akkor most mondanék néhány gondolatot arról, hogy mit szűrtem le én magam a Magdi hitéről. Ez mindenki hozzáférhet a különböző könyvekből, olvasmányokból, tehát ez most nem a boldoggavatás oktáinak az ismertetése lesz, hanem egy ilyen általános összefoglaló. Az egyik érdekesség, hogy Magdi személyében Isten olyan embert választott ki, aki csak kissé vallásos családból származott. Otthon imádkoztak, anyukája megtanította a gyerekeket imádkozni, de igazából véve inkább a katolikus iskolába, Köveskálon, a hittanórákon találkozott komolyabban a hittel, és annyira megtetszett neki, hogy ő jelentkezett első áldozásra, és már a felkészítő alatt, amit egy káplán atya tartott, Dörnyeri Imre, aki szomszéd plébániáról, Szentbékáról járt át, annyira megtetszett neki a hittan, hogy ő mindig Jézusról beszélt otthon. És első áldozása után meg még inkább. Tehát igazából a szentségek és a hittan volt a legelső forrása Bódi Magdi hitének, és ugye a hitéből fakadó vértanúságának is. És hát ez azért is fontos, mert egy hittudományi főiskolán vagyunk, és gondolkozunk el rajta, hogy vajon az én tanítványaimnak, mikor beszélek a hitről, vagy próbálok átadni valamit, akkor hát fel tudom-e őket ennyire lelkesíteni, és ilyen vonzó dolgokat tudok-e mondani, ami utána ők annyira komolyan vesznek, mint például ez a kislány, aki ott hallott igazából először komolyabban a hitről. Aztán amikor első áldozó lett, utána annyira komolyan vette, ami ott elhangzott, hogy ugye nem az volt, hogy bérmálásra jött legközelebb misére, hanem minden héten, vasárnap, ahogy tanulta, akkor minden héten ő eljárt misére, még akkor is, hogyha a szomszéd faluba el kellett menni, ezért akár gyalog. Ő ezt is megtette, és ennyire halál komolyan vette, amit tanult, ugye. Hát mi is adjunk jó példát a tanítványainknak, vagy azoknak, akiknek a hitről beszélünk. Aztán később nagylányként lelki olvasmányai voltak, mondok néhányat, ami bárki számára hozzáférhető, de ha olyan komolysággal vesszük, mint ő, akkor nagy lelki haszna van. Egyik Kempis Tamás Krisztus követése című munkája, Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyve, aztán szentek életéből is sokat olvasott, illetve a Szentírásból. Tehát még mindig olyan forrásoknál tartunk, ami bármelyikünk számára hozzáférhető, bármelyikünk járhat ezen az úton. Nagylányként, kamasznányként, mikor elköltöztek Máma pusztára, akkor a Füszfőgyártelepi plébániára elkezdett járni Androsics atyához két hetente lelkivezetés és gyónása, ezt folytatta aztán Temesi atyával, és később, mikor 18 évesen a gyárba jelentkezik, akkor pedig napi áldozó lesz, mert ott van rá lehetősége, és rögtön meg is ragadja ezt a lehetőséget a Jézussal való kapcsolatban. Egy másik dolog, ami ő neki a hitét erősítette, a természetben való szemlélődés és Isten műveinek nagyságának a szemlélése, a Balaton kenesei magas partnál, ahol kiszokott menni kamaszlányként is elgondolkozni arról, hogy mik az élet nagy kérdései, és valóban neki minek kell lennie, hogy nagy lesz majd. És igazából úgy érezte, hogy az Isten szolgálata az, amire a legnagyobb indítatást érez, de a szerzetes rendben, ahol jelentkezett, ez a Jézus szíve néplányainak társasága volt, oda nem vették föl családi okokból, és akkor megpróbált munkás lányként az életszentség útján járni, és ott a hitet védeni, terjeszteni, akár a munkahelyi környezetben is, illetve azokban a csoportokban, ahol tevékenykedett, a plébánián segített, hittan csoportot vitt, Szívgárda DL csoportja volt, Mária kongregáció belépett, és az oltáregyletben is segített. Sokakat a vele korabeli lányok közül elvezetett a szentségek vételéhez, például az első pénteki nagy kilenceddel. Én igazából ennyit szerettem volna mondani, most járt le a 20 percem, és még egy idézetet talán ide a végére, ez az élete utolsó napjáról való, amikor Magdus hittel mondja, hogy ne féljetek, a jó Isten velünk van, a testünket megölhetik, de a lelkünket nem, és rögtön meg is jegyzi ez az asszony, aki ott volt, hogy milyen erős az ön hite, Magda, hogy nem fél. És hát ezt kívánom mindannyiunknak, ezt a hitet, hogy mi is Isten kegyelméből ezen az úton járassunk, mint Magdi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Az elhangzott összeállításban Szakács Péter Révfülöpi plébánost Bódi Magdi boldogálvatási eljárásának érseki delegátusát hallották. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Bilincsük Márton nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is Klész Beátát hallották. A zenével búcsúzunk. 2013-ban jelent meg CD-n a Kitesz zenekar szimfonikus rock baladája Uram, királyom, védj magadhoz címmel. A mű Bódi Magdi életét és vértanúságát dolgozza fel. Ebből halljuk most a Boldogságom, csak te vagy Uram című tételt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.